neves gyülekezet, abból a Zsoltárból szeretnék egyetlen egy verset kiemelni, amelyet imádság előtt felolvastam, és arról gondolkodva visszatérni az egész Zsoltár üzenetére. Ez megtalálható a 111. Zsoltár utolsó versszakában, amelyet ülve hallgassunk meg. A 111. Zsoltár 10. versszaka így szól: a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, jó belátása van mindenkinek, aki ezt gyakorolja, annak dicsérete megmarad mindvégig. Csak néhány gondolatot hagy mondjak a Zsoltárok könyvéről, annyit mindenki tud, függetlenül attól, hogy sűrűn forgatja a Szentírást vagy sem, hogy 150 Zsoltár található ebben a könyvben, amelyet 5 nagy részre szoktunk osztani, és ez a 111. Zsoltár, ami egyébként Dávid Zsoltára, és ha egy kicsit kisebb egységekben foglalkozok vele, akkor Dávid Zsoltárainak 3. könyve ez, amelynek az a címfelirata, hogy dicsérjétek az Urat. Lehet, hogy a jelenlévők ma szívesebben hallgatták volna, hogyha egy jól ismert történetet veszek elő, hogy hogyan jönnek az angyalok, és dicsérik a pásztorokkal együtt Isten fiát, hiszen ennyit mindenki ismer a karácsonyból, vagy karácsonyról, hogy vannak ott angyalok, vannak pásztorok, van jászol, sőt a megnyugtató és elfelejtő emlékezet szívesen kiszínezi ezt a történetet. Egészen kedves kis ezüst és arany jászol lesz a betlehemi istállóból, sőt még aranypatája is van az állatoknak. Miközben azok egyszerű állatok voltak, azt az istállót trágyaszag lengte körül. És a világ megváltója, az örökkévaló fiú pedig egy olyan helyen helyre született, amely nem méltó arra, hogy egy gyermeket beletegyünk. A legszegényebb család sem jászolva szokta tenni a gyermekét, hanem megtesz mindent annak érdekében, hogy ki csinosítsa a szobát, pólyát vásároljon, bölcsőt vegyen, vagy mózes kosarat, és abba helyezze az újszülöttet. A világ megváltója, az örökkévaló Isten nem találta helyét ebben a világban. Az örökkévaló Isten nem nyugszik abba bele, hogy ő neki nincs helye ezen a világon, és ezért ma arra bátorít bennünket, hogy legyünk bölcsek. Lehet, hogy olyan bölcsek, mint azok a bölcsek, akik napkeletről felkeresték az örökkévaló Istent, felkeresték azt az újszülöttet, akiről a jósok, a jövendőmondók megjövendölték, hogy meg kell születni, és ezek az érdekes emberek megtalálták a csillagát az égen, és ezen keresztül eljutottak ebbe a már említett istállóba. Lehet, hogy a bölcsességről, a bölcs emberről valami ilyesfajta elképzelésünk van. Messze elérhetetlen messzeségben él, ha meg kell keresnünk, akkor minimálisan át kell utaznunk a föld másik oldalára. Ha valamilyen üzenetet szeretnénk tőlük kapni, akkor ezt jól meg kell fizetni. Egyszer olvastam egy hírt, amiben valaki olyan bölcsességgel és erővel volt megáldva, hogy zarándoklat indult az ő vele való találkozásért, és semmi más nem csinált ez az ember, csak nézett. És az emberek tolongtak, hogy az ő szemének fényében valahogy megfürödhessenek. Lehet, hogy a bölcsességről, a bölcs gondolatokról nekünk valami ilyesfajta elképzelésünk van, miközben egészen mást üzen, vagy mond az örökkévaló igéje. Valahogy a bölcs és a bölcs ember, a bölcsesség gondolatköre, az egy ősi belénk kódolt, genetikailag átörökített gondolat, hiszen minden népnek a mitológiájában ott van a bölcs ember, amely általában, vagy aki általában természet fölötti lény, benne van a mi népmesevilágunkban, de benne van minden népnek, nemzetségnek a történetében, ős történetében az, hogy voltak a társadalom már fejlődése során olyanok, akik valahogy meghatározták az ő életét és útját. Nagy valószínűséggel az ókori hét bölcs, amely azért tetszik nekem ez a gondolatkör, mert mindenki, aki feljegyzett róluk valamit másfajta sorrendiségben használja a neveket, sőt, mindenkinél más és más az, aki ebbe a kategóriába beletartozik. Csak négy olyan bölcs van az ókori hét bölcs közül, amely, vagy akik minden feljegyzésben megtalálhatóak, de nem is ez az érdekes, hogy kik azok, akik ebbe a sorrendiségbe, vagy ebbe a sorrendbe ott találhatóak, hanem hogy mi az, ami motiválta ezt a gondolatkört. A nagy valószínűséggel legalábbis úgy gondolják a tudósok, hogy a sumér népköltészetben vagy mondavilágban található ennek az alapja, amely arról szól, hogy olyan természet fölötti lények jelentek meg az ő életükben, akik a szépségért, a jóságért és sokféle jó dologért feleltek, és az ők is szobrocskáikat pedig az emberek elrejtették a lakásuk különböző pontjainál. Lehet, hogy nekünk a bölcs Istenről is valamiféle ilyen, vagy ilyesmi gondolatunk van, az ő szobrocskája, vagy egy-egy kis tárgyacska, ami őrá emlékeztet, az ott van valahol a mi lakásunkban, egy-két keresztlók talán nyakunkban, vagy a falunkon, és ezzel azt gondolnánk, azt gondoljuk, hogy ez a kérdéskör rövidre van zárva, elégedjen meg a jó Isten ennyivel, mi pedig védve vagyunk mindentől. Ha már említett jó Isten, akinek nem volt helye ebben a világban, és ahogy említettem, nem nyugodott ebbe bele, ő nem akar egy ilyen marginalizált, egy ilyen felszínes jó Isten lenni, hanem szeretne a része lenni a mi életünknek. Ezek a zsoltárok, amelyeknek a könyvében ez a zsoltár is található, és maga ez a zsoltár is arra bátorít bennünket, hogy gyújjunk dalra, fakadjunk énekre, ha tetszik, és dicsérjük őt, mint valaki olyat, aki ezt megérdemli. Nagyon szívesen emlékezünk ott arra a betlehemi pusztaságban megjelenő angyalseregről, vagy seregre, akik énekre zendültek, énekeltek, daloltak, és ki ne ismerné a dicsőség mennyben az Istennek című éneket, és a földön békesség a jó akaratú embereknek, és ennyiről és ennyivel talán le is zárnánk ezt a történetet, mert ott volt ok az éneklésre és a dicséretre. De minden nap van erre ok, minden pillanatában az életünknek van arra ok, indok, hogy dalra fakadjunk, hogy énekeljünk, hogy örömteli gondolatokat fogalmazzunk meg valaki olyannak, akiről nincs is igazi ismeretünk, vagy esetlegesen nem is tudjuk, hogy a személyes életünknek része-e, vagy akarjuk-e, hogy része legyen. Azt írja egy 5. századi görög bölcs, hogy ami sarló a bogáncsnak, az a zsoltárok mindenfajta szomorúságnak. Hát itt a recept. Ha az ember rossz kedvű, és az embernek nem jól mennek a dolgai, depresszív gondolatok fogalmazódnak benne, nyújjon énekre. Zendítsen valami olyasmit, ami a zsoltárok könyvében megtalálható, és arra bátorítsa önmagát és a környezetét, dicsérjétek az Urat. Miért kell dicsérni az Urat? Nem egy esetlegesen, szélsőségesen gondolkodó, önző úrról van szó, aki csak a maga hasznát keresi, és elvárja, hogy hajbókoljanak előtte, elvárja, hogy leboruljanak előtte, és nem egy olyan fajta király, egy olyan fajta úr, akit alig lehet látni, és mindig csak álruhában jelenik meg a környezetünkbe, és egy közülünk, és valami olyasmi, ő, mint egy polgár, mint egy hétköznapi figura. Miért kell őt dicsérni? Miért kell zengedezni az ő nevét? Miért kell dalra gyúlni az ő jelenlétében vajon? Nem áll meg ennél a gondolatnál a zsoltáros, hanem tovább megy. Nem egyszer szerepel ez a gondolat a szent iratokban, hogy minden bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Hanem Jobb könyvében megtalálható, a Példabeszédek könyvében megtalálható, mint valami olyasmi, ami arra bátorít és arra inspirál bennünket, hogy próbáljuk meg nem a világ másik felén megtalálni a bölcseket, a bölcsességet, hanem ott egy karnyújtásnyira tőlünk, megfogva azt a könyvet, amiből erre a kérdésre választ találhatunk, annál az örökkévaló Istennél, akinek nem volt helye ebben a világban, és nem tudom, hogy a jelenlévők gondolataiban úgy fogalmazódik-e meg ő, hogy de van helye ebben a világban, vagy úgy immelámmal van helye a környezetünkben. Arra bátorít bennünket, hogy az ő félelme, az ő dicsérete, az ő nevének áldása, az rejt valamit, ami érdemessé teszi, hogy vele mélyebben és sokkal szorosabban foglalkozzunk. Osztolányi Dezső arról ír a bölcs emberrel kapcsolatban, és azokkal, akiket úgy szoktunk tisztelni, és a bölcsesség, a bölcs ember kategóriájába soroljuk, ő így gondolkozik róluk, hogy a természet azokba, akiket nagyra szánt, többnyire hiányt, egy elégtelenséget olt, hogy azzal viaskodva fejlődjenek. Nincs-e benned véletlenül valami hiány? Nincs-e benned valami olyasmi, amit szeretnél kielégíteni, ami eddig kérdések és kérdőjelek közé volt szorítva, valami olyasmi, amire magyarázatot keresel, valami olyasmi, ami még nincs teljesen rendben a gondolataidban? Isten erre akar választ adni, és akár ma délelőtt is tudna erre választ adni, hogy minden hiány érzetnek a megoldása ő. Hogy minden bölcsesség és valami olyasmi, amivé szeretne válni az ember, nem okossá, mert az mást jelent. Nem tanultá, az is mást jelent, hanem bölcsé. amiben mélység, amiben oldhatatlan vágy van, amiben olyan hiány van, amiért az ember küzd állandóan, és fölad mindent azért, hogy azt elérje, mert nagyszerűt akar alkotni, mert benne van az a nagyra vágyás, az a hiány, ami itt Kosztolányi gondolataiban megfogalmazódik, ami nem hagyja nyugton az embert, és el lehet zárni ezt a hiányosságot, vagy ezt a hiányérzetet, ezt az oldhatatlan vágyat, ami az embert arra inspirálja, hogy keressen valakit, vagy valamit, de ha nem találta meg, mindig ott fog maradni hiányérzetként. Ó, mi másról szólna a karácsony, mint arról, hogy ezt a hiányunkat, ezt az ürességet, ezt az oldhatatlan vágyat kielégítse az örökkévaló Isten. Lehet, hogy nem tudtad eddig, hogy az a hiányérzet, az az oldhatatlan vágy, ami hajt szüntelenül, ez ő lenne. Tégy próbát. És ha próbát tettél, akkor dalra tudsz fakadni, énekelni tudsz, tudod áldani az ő szent nevét, és rájössz arra, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és minden, ki, aki ezt gyakorolja, annak dicsérete megmarad mindvégig. Az 52-es ének első verszakát énekeljük. Az 152-es ének első verszaka így szól, jártalágyban kiadott, ki imádnak, átkorolva.